Lezuhant a lengyel államfőt szállító repülőgép, nincs túlélő, Lech Kaczynski és felesége is életét vesztette. Éjféltől kampánycsend van, holnap 8 millió választópolgár szavazhat a következő parlament képviselőire. Fiktív webáruházak Romániában, a most elfogott csalók több száz embert vertek át az interneten. Egyre több az engedély nélküli utazási iroda Magyarországon, nem olcsóbbak a megbízhatóknál és nehéz kiszűrni őket. Híradó a Duna Televízióban, köszöntöm Önöket! Lezuhant a lengyel államfőt szállító repülőgép, Lech Kaczynski és felesége életét vesztette. A Varsóból az oroszországi Smolenskbe tartó gép fedélzetén 97-en utaztak. A balesetet senki sem élte túl. Lengyelországban egy hetes gyászt hirdettek. Két hónapon belül új elnökválasztást tartanak.
A gép a Smolenski repülőtérnél egy kilométerrel a kifutópálya előtt beleakadt a fák koronájába és lezuhant. Ez maradt belőle. A szeverniei repülőteret kora reggel köd miatt lezárták. A lengyel elnöki gép pilótájának javasolták, hogy Minskben vagy Moszkvában szálljon le. Ő mégis Smolenszket választotta. Az első három leszállási kísérlet nem sikerült, a negyediknél pedig bekövetkezett a katasztrófa. A megdöbbentő hír hallatán a varsóiak az elnöki palota előtt gyülekeztek, virágot vittek, gyertyát gyújtottak.
Azért jöttem ide, mert engem is sokkolt a hír. Azért vagyunk itt, hogy együtt lehessünk, hogy vigasztaljuk egymást. Az ország elitje ment emlékezni a 70 évvel ezelőtt történtekre. Lengyelország most bajban van.
Azért jöttem, hogy a valaha volt legjobb elnökünkért gyertyát gyújtsak.
Kaczynski elnök Katynyba készült, feleségével szállt fel a repülőgépre. A Szovjetunióban 1940-ben megölt 20 ezer lengyel hadifogoly és civil emlékhelyét akarták felkeresni. Velük utaztak a kivégzettek hozzátartozói is. A halálhírre Alekszandr Kvasnyevszki volt lengyel elnök azt mondta, hogy Katyn egy elátkozott hely, ahol 70 évvel ezelőtt Lengyelország elitje, most pedig a harmadik köztársaság elitje halt meg. Az elnöki gépen utaztak a többi között a lengyel hadsereg fővezetői, a jegyban kormányzója és a lengyel olimpiai bizottság elnöke is. Katynban már a megemlékezésre készültek, amikor a résztvevők megtudták, mi történt. A héten Vlagyimir Putyin orosz és Donald Tusk lengyel kormányfő részvételével tartottak hivatalos megemlékezést Katynban, de erre Kaczynskit nem hívták meg. A lengyel elnök maga kérte, hogy felkereshesse az emlékhelyet, Moszkva ehhez hozzájárult.
Sajnos életszerű, hogy így zuhanjon le egy repülőgép, mondta híradónk megkeresésére Kosicki Attila, a légierő volt vezérkari főnöke. A szakértő szerint a tragikus végkifejlethez vezető okok láncolatában különösen fontosak a pszichikai tényezők. A Smolensk melletti repülőtér köd miatt zárva volt, alternatívaként Minszket vagy Moszkvát kínálták föl a légirányítók. Ez azonban nyilvánvalóan annak a programnak a törlését jelentette volna, amiért a gépen utazók elindultak. A tragédiának a szakértő szerint két oka lehet.
Az egyik, hogy a pilóta fölvállal egy kedvezőtlen időjárási viszonyok melletti, köd melletti leszállást, tehát egy rizikót fölvállal. A kettes változat, hogy jelezte, hogy nagyon rossz látási viszonyok köd van, és kapott egy nyomást az utasok részéről, hogy az jó lenne leszállni.
Az Ikrek köztársasága, így nevezték Lengyelországot, amikor Lech Kaczynski volt az államfő, Iker testvére, Jaroszláv pedig a miniszterelnök. Már gyermekként megismerte őket az ország, amikor egy népszerű filmben szerepeltek. Kaczynski gondolkodásában meghatározó szerepe volt Lengyelország második világháború szenvedésének és a két nagy szomszéddal, Németországgal és Oroszországgal szembeni bizalmatlanságának.
Lech Kaczynski 1977-től tagja volt az illegalitásban működő ellenzéknek. Gdanskban ő fogalmazta meg a Független Szolidaritás Szakszervezet alapító dokumentumait. A 90-es évek végén fivérével megalapította a jobboldali Jog és Igazságosság nevű pártot. Varsó főpolgármestereként szétverette az úgynevezett varsói maffiát, betiltotta a melegtüntetéseket és a halálbüntetés visszaállítása mellett érvelt. 2005-ben győzött az elnökválasztáson, Iker testvére pedig a Jog és Igazságosság párttal megnyerte a parlamenti választásokat, így ő miniszterelnök lett. A közerkölcs javítását, a büntetőjog szigorítását, az állam megújítását ígérték, harcot a korrupció ellen, a külpolitikában pedig kemény álláspontot az EU alkotmány ügyében. Lech Kaczyński az utolsók között írta alá a lisszaboni szerződés ratifikálási okmányát.
Egy korrupciómentes, jól működő országot kell építenünk. Egy országot, amely segítőkész az állampolgáraival, és amely megőrzi függetlenségét az Európai Unióban.
A lengyel alkotmány szerint az államfői teendőket a parlament alsóházának elnöke veszi át. Lengyelországban előrehozott elnökválasztást tartanak majd.
A magyar köztársasági elnök szerint Lech Kaczyński mindig következetesen érvényesítette Lengyelország érdekeit az európai politikában, és különösképpen a szívén viselte a magyar-lengyel barátságot. Sólyom László személyesen fejezte ki részvétét Lengyelország budapesti nagykövetségén.
A nagykövetség előtt fél árbocra engedték a lengyel nemzeti lobogót és az Európai Uniós zászlót. Az épület kerítésén már a déli órákban gyertyák és mécsesek égtek.
Lengyel barátaim, én magyar vagyok, lengyel barátaim miatt, a Kaczyński úr tisztelete miatt, és a két nép történelme, közös történelme az, ami ide hozott.
Sólyom László a lengyel nagykövetség részévét nyilvánító kötetébe írt megemlékező gondolatokat Lech Kaczyńskiről.
Különösképpen a szívén viselte a magyar-lengyel barátságot, amelyet minden évben közösen ünnepeltünk meg. Felesége is különösképpen érdeklődött a magyarországi események iránt és a magyarországi karitatív szervezeteknek a munkája iránt. Szoros emberi kapcsolat is volt közöttünk. Biztos vagyok benne, hogy Kaczyński elnök műve mindaz, amit a magyar-lengyel barátságért tett, túl fogja őt élni.
A Magyarországon élő lengyel közösséget néhány ezer fősre becsülik. Két tucatnyi településen kisebbségi önkormányzatuk és országos önkormányzatuk is alakult a legutóbbi helyhatósági választásokon.
Az ezer éves lengyel-magyar barátság jegyében a gyász is közös. Magyarországon éjféltől kampánycsend van. Holnap lesz az országgyűlési képviselőválasztás első fordulója. Reggel 6 és este 7 óra között több mint 8 millió választó adhatja le szavazatát, országos listát 6 párt tudott állítani. A parlamenti választás kétfordulós, a második 2 hét múlva lesz.
Az első fordulóban a 176 egyéni választókerületi mandátumért 814 jelölt indul, közülük 19 független.
ABC sorrendben fogja megtalálni az egyéni jelölteket, és a kisorsolás sorrendjében fogja megtalálni a területi listán a pártokat.
Az országgyűlési választáson 3 területről juthatnak mandátumhoz a jelöltek. Az egyéni választókerületből, a területi listáról és az országos listáról. Szavazni csak az első 2-re lehet, országos listára nem.
Erre azok a szavazatok kerülnek, amelyek az egyéni és a területi listáknál nem eredményeznek mandátumot, és itt az 5%-nál nagyobb támogatottságú pártoknak van esélye arra, hogy erről a harmadik ágról is szerezzenek mandátumot.
A második fordulót csak ott kell majd megtartani, ahol nem dőlt el az egyéni mandátumok sorsa.
Az érvényes szavazatok több mint 50%-át valaki megkapja, akkor az rögtön képviselő is lesz az első fordulót követően, ha nem, akkor kerül sor második fordulóra.
Listára tehát a második fordulóban már nem szavazunk, csak ott, ahol a részvétel az első fordulóban nem ért el az 50%. Az országos választási iroda vezetője szerint a magyar rendszer nem éppen a legegyszerűbb, de a politikai stabilitást szolgálja.
Kicsit bonyolultnak tűnik, ugyanakkor viszont nagy előnye, hogy elég részletes érdekfeltáró képességgel rendelkezik, vagyis sokféle csoportot be tud csatornázni a parlamenti érdekképviseletben.
Van egy relatív többségi rendszer, ez főként az egyéni jelölteknél érvényesül, hogy a legtámogatottabb jelölt legyen az, aki az egyéni közvetlen mandátumot szerzi, illetve a másik része, amit úgy hívunk, arányos rendszer, ami azt mutatja, hogy a pártok listás, tehát a második szavazatos támogatottsága tükröződjön az erősorrendben.
A választások tisztaságára 29 ezer párt delegált ügyel a szavazatszámláló bizottságokban. A parlamenti választások első fordulójának vasárnap este 11 óra körül lesz előzetes eredménye.
Elfogták azt a férfit, aki a rendőrség gyanúja szerint robbantással fenyegetőzött a parlamentnél. A rendőrség központi segélyhívó számát hívta fel 4-szer egymás után egy nyilvános telefonfülkéből péntek este. A tűzszerészek a helyszínen megállapították, a fenyegetés alaptalan volt. A rendőrök a Kossuth téri metró kijáratnál valamivel éjfél előtt elfogták és őrizetbe vették a 46 éves férfit. Ruházata, személyleírása megegyezett azzal, amit a térfigyelő kamerák a fenyegető híváskor rögzítettek. Több milliós fogás Ferihegyen, festményeket, köztük vélhetően egy Benczúr Gyula portrét, továbbá egy Károli Bibliát foglaltak le a vámosok.
Egy amerikai állampolgár podgyászából ez az 1776-os kiadású biblia került elő. Rajta kívül egy olasz és egy orosz állampolgár ellen is eljárást indítottak, mert nem volt engedélyük arra, hogy műkincseket vigyenek ki Magyarországról. Szakértői vélemény szerint a festmények együttes értéke több millió forint is lehet. A legértékesebb az a férfi portré, amelyen a Bencz úr felirat található.
Úgy veszük észre, különösen egy aukciós időszakban, hogy egyre többen próbálnak meg ilyen festményeket, műtárgyakat engedély nélkül kivinni az országból, ezért a pénzügyi őrség is fokozottan ellenőrzi egyrészt a közúti határátkelőhelyeket, másrészt a repülőtéri forgalmat.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tájékoztatása szerint a képek a 19. század végén, illetve a 20. század elején készültek.
Több száz embert vertek át az interneten azok a csalók, akiket most fogott el a román és a cseh rendőrség. A gyanúsítottak fiktív webáruházakat működtettek. A közös rendőrségi akcióval megkezdődött a három legnagyobb internetes bűnszövetkezet felszámolása Romániában.
Több mint 100 házkutatást tartottak a nyomozók Bukarestben és 9 romániai megyében. Ezzel egy időben a cseh rendőrség is akcióba kezdett. Végül 45 embert tartóztattak le az egyik legnagyobb európai internetes csalás sorozat gyanújával. Főleg olyan fiatalokat, akik Amerikában szerezték meg az informatikai tudást.
Olyan fiatalok, tehát olyan állampolgárok, akik kint tartózkodtak egy ideig, illetve azok, akik ott maradtak, visszajeleznek itthoni kollégáknak, kapcsolatoknak, és átadják nekik ezeket a tapasztalatokat.
A most elfogott gyanúsítottak hamis árveréseket szerveztek az interneten, és fiktív webáruházakat üzemeltettek. Így több mint 1 millió eurót csaltak ki a károsultaktól. A vizsgálatot tucatnyi országra kiterjesztették, mert az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Svájcban és Dániában is találtak a román bűncselekményekre utaló nyomot.
Az eddig összegyűlt információk a nyomozás lezártáig titkosak. Az ügy bonyolultsága miatt viszont a nyomozás akár évekig is elhúzódhat. A Duna Televíziót Stanik Bence tudósította Bukarestből.
Most pedig lássuk, mi lesz még a híradóban. Kazánházakból hajléktalan szállók Szatmárnémetiben, folyamatosak a lakossági panaszok. Átképzéssel a munkanélküliség ellen egyre többen fontolgatják, hogy szakmát váltanak új állás reményében. Bemutatták az emberi jogok és az emberi méltóság védelme érdekében alakult civil szervezet az Emberi Méltóság Tanácsának kiválóságait. Tavaly november óta már több mint 13 ezeren csatlakoztak a szervezethez. Az egyesületet a Széchenyi Tudományos Társaság és Lomnici Zoltán, a legfelsőbb bíróság volt elnöke alapította.
A 20. században tragikus következményekkel járt, amikor az emberi méltóságot nem tartották tiszteletben, de a mártírok emléke összeköt bennünket, a nemzet egységét szolgálja, mondta az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke.
A tanács célja az egyenlő emberi méltóság nemhez, fajhoz, valláshoz és társadalmi csoporthoz való tartozástól független tisztelete, tehát mindannyiunk emberi méltóságának a tisztelete. Ez alól senki nem lehet kivétel.
A grémium világszerte méltán elismert magyarországi és határon túli tagjai évente legalább egyszer üléseznek és politikamentesen állást foglalnak a társadalmat érintő meghatározó kérdésekben. Minden év december 10-én pedig az Emberi Méltóság Tanácsának aranyérmét adják át az arra érdemeseknek.
Ismét Szász Jenőt választotta a Romániai Magyar Polgári Párt elnökének a szervezet országos tanácsa. Az RMDS ellenzékének számító párt egyik megyei szervezete a tavalyi elnökválasztás miatt fordult bírósághoz. A pereskedők most nem jelentek meg az ülésen, és kihívója sem volt Szász Jenőnek. A régi új elnök megválasztása után jelezte, fegyelmi eljárást indítanak azok ellen, akik megtámadták a tavalyi elnökválasztás eredményét.
Ma van a nulladik kilométer meghirdetve, tehát mint minden összeférhetetlenség esetében 15 napos moratóriumot hirdetünk meg mellette, annak érdekében, hogy ki tudja eldönteni, hogy akkor most éppen a Magyar Polgári Párton belül, vagy azon kívül képzeli el az elkövetkező időszakban a politikai munkásságát.
Hajléktalan szállóká váltak az üres, leromlott állagú kazánházak Szatmárnémetiben. A polgármesteri hivatalhoz folyamatosan érkeznek a lakossági panaszok. A városháza bérbeadná a kazánházakat, a gazdasági válság miatt azonban kevés a jelentkező.
10 évvel ezelőtt még innen fűtötték Szatmár németi lakótelepeit. Most mindenkinek saját központi fűtése van, így ezeket a kazánházakat már nem használják. 2008-ban a polgármesteri hivatal bérbeadta a 20 kazánházat. 9-et sikerült teljesen felújítani, 6-nak az átalakítása folyamatban van.
Különféle tevékenységeknek adnak helyet ezek a kazánházak, bevásárlóközponttól kezdve cégek irodaházait válakítottak át egyeseket, mások raktárak, sőt a városi önkormányzat is felújított 2-t, az egyikben a levéltár működik, és a másikban pedig, ahol a közlekedési útjelző táblákatnak a raktára gyakorlatilag.
Szinte ugyanannyi pénzt fektettem bele ennek a fűtőháznak a felújításába, mint egy teljesen új épületbe. Annak idején a felújítás olcsóbb verziónak tűnt, azonban a végére eléggé megugrottak a költségek. De az épület jó helyen van itt a tömbházak között.
Más lakótelepek kevésbé szerencsések. A tőszomszédságokban levő gazdátlan, már-már omladozó kazánházakba beköltöztek a hajléktalanok.
Minden nap kijön a rendőrség. Összeszedik őket, de hiába. 2-3 óra múlva úgyis visszajönnek. Végső kétségbeesésünkben, ha nem oldanak meg semmit, mi, a lakók felrobbantjuk. Ez készfertő a gyerekeknek.
Sokan ennek a kazánháznak a helyébe parkolóhelyeket szeretnének.
A mögöttem lévő 400 négyzetméteres kazánházban magyar görögkatolikus templomot alakítanak ki. Mindezért a görögkatolikus egyház 20 évre 21 ezer lejt, vagyis mintegy 1 millió 400 ezer forintot fizetett ki a szatmárnémeti polgármesteri hivatalnak. A városban további 5 leromlott állapotban lévő kazánház vár befektetőkre. A Duna TV híradóját Zahoránszky Brigitta tudósította Szatmárnémetiből.
Szerbia belevág a szemétüzletbe. A kormány 100 millió eurós megtakarítást és több tízezer munkahelyet vár a most bejelentett hulladékhasznosítási programból. A szerb környezetvédelmi miniszter először az önkormányzatokat akarja meggyőzni arról, hogy érdemes újrahasznosítani az irodai papírt.
Naponta több mint 10 tonna hulladékpapír kerül ki a szerb kormányzati intézményekből, miközben az ország külföldről importál papírt. Az új terv szerint a hulladékból újrahasznosított papírt gyártanak. Ha az önkormányzatok is részt vesznek a programban, sok millió eurót takaríthatnak meg.
Egy tonna hulladékpapír újrafeldolgozásával 17 fát lehet megmenteni és nagy mennyiségű energiát. Az önkormányzatok irodáiban dobozokban gyűjtik majd a hulladékpapírt.
Bár az országban létezik szelektív szemétgyűjtés, a veszélyes hulladékokkal nem tud mit kezdeni az ország.
Mivel nincs olyan égető berendezés, ahol a veszélyes hulladékot megsemmisíthetnék, egy kis részét, mindössze 6%-át külföldre szállítják. A többit a keletkezése helyszínén tárolják, a gyárakban és ipari objektumokban.
Szerbiában évente 5 millió tonna veszélyes hulladék keletkezik.
Átképzéssel a munkanélküliség ellen, a 11%-ot meghaladó állástalanság miatt egyre többen fontolgatják, hogy szakmát váltanak. A megkérdezettek 63%-a hajlandó tanfolyamra menni, minden ötödik valami teljesen újba kezdene.
Akár a hegesztő, a CNC forgácsoló.
Állással kecsegtető hiány szakmákat sorol az egyik Békés Csabai középiskola igazgatója. Náluk nem csak a tinédzsereké az iskolapad, idősebbek is vállalkoznak a 10 hónapos, esetenként 400 ezer forintba is kerülő átképzésekre.
A végzetteknek 60-70%-a utána elhelyezkedik a szakmába.
A többiek viszont hiába az új mesterség hoppon maradnak. Ahogy ez például Lengyel Zsuzsával is történt.
Gyógypedagógiai asszisztensé képeztettem át magam, ez akkor hiány szakmának minősült, tehát 100%-ba támogatták, de a mai napig nem tudtam elhelyezkedni vele.
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal munkatársa elismerte, az éves átlagban 100 ezer átképzett dolgozó egy része valóban a munkanélküliek táborát gyarapítja. Ennek ellenére úgy véli, az átképzésre költött 30 milliárd forint még akkor is megtérül, ha valaki rövid távon nem talál munkát.
Aki szakképzettséget szerez, annak az esélye arra, hogy foglalkoztatottá váljék, közel háromszor akkora, mint annak, akinek nincsen szakképzettsége.
Az emberek többsége egyébként hisz a mondásban, miszerint a jó pap holtig tanul. Legalábbis erre utal, hogy a válaszadók 40%-a még a saját szakmáján belül is szívesen elvégezne egy továbbképző tanfolyamot.
Egyre több az engedély nélkül működő utazási iroda Magyarországon, áraik nem sokkal térnek el a legális ajánlatoktól, így nehéz kiszűrni őket. A turista irodát, de még a kínált szállást is érdemes ellenőrizni, mielőtt odaadjuk a pénzünket.
mi a teljes összeget már kifizettük a párommal, édesanyám még csak a felét, és a húgomék jöttek volna velünk nyaralni, és nekik azt mondták, hogy kedden még fizessék be a teljes összeget.
Az öt kontinens utazási iroda csődje miatt panaszkodott ez az utashíradónknak tavaly nyáron. Ez az iroda legális volt, így kérhettek az utasok kártérítést. Ha viszont nem lett volna engedélye, akkor a károsultak semmit sem követelhettek volna a cégtől.
Cégjegyzékszám, bankszámlaszám. Oké, nem tudjuk, hogy van a regisztrációs száma.
A szóvívő azt mondja, a legegyszerűbb, ha a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal honlapján megkeressük a kiválasztott irodát, ott kiderül, van-e engedélye a cégnek, vagy sem. Az utazás árából még nem lehet tudni, hogy csalóval van-e dolgunk, vagy sem.
Meg lehet érteni azt a jelen gazdasági környezetben, hogy az utasok általában keresik az olcsóbb szolgáltatást, de hangsúlyozom, nincs nagy különbség a két ár között.
Minden esetben érdemes interneten utána nézni, nem csak az utazási irodának, hanem a felajánlott szállásnak is.
Elég kellemetlen az, hogyha valaki teljes nyugalomban és pihenéssel szeretné tölteni a nyaralását, és mondjuk a szálloda mellett például egy diszkó üzemel minden éjjel.
Az elmúlt fél évben legalább 100 esetben tettek panaszt az utasok hivatalos engedély nélkül működő utazási irodákra.
Tiltakozik a Balaton Szövetség, mert a szúnyogírtáshoz kevesebb állami támogatásra számíthat. A helyzetet mielőbb tisztázni kell, hamarosan esedékes lesz az első biológiai írtás. A szigetközi települések is türelmetlenek, többszöri államilag támogatott írtást sürgetnek.
A tavainál is nagyobb szúnyoginváziótól tartanak a sziget közben. A hónap végén ugyanis mesterségesen eláraszthatják a Duna-szigetközi hullámterét.
Katasztrófa, szóval valamit csinálni kellene, de hát pénz nélkül nem lehet.
Tavaly 20 millió forintból írtották a szúnyogokat, idén sem tudnak több pénzt áldozni a települések a költségvetésükből. Azt mondják, a szakminisztérium segítségére van szükségük.
Azt szeretnék az önkormányzatok, hogyha ezt a vízügyminisztérium fizetné az elárasztásnak a költségével együtt.
Az a törekvés, hogy helyreállítsák a szigetköz ökológiai egyensúlyát és ezzel turista paradicsommá váljon a térség, állami finanszírozás hiányában elképzelhetetlen. A 43 balatoni önkormányzat is pénzhiánnyal küzd, a szúnyogírtás évente 60-70 millió forintba kerül. Eddig fele-fele arányban fizették az önkormányzatok és az állam. A minisztérium most csak 30-40%-ot akar fizetni.
Minél gyorsabban megszülessen ez a megoldás, ez az 50-50%-os, hogy a munkát el lehessen kezdeni.
A szúnyogírtás elmaradása beláthatatlan következményekkel járna, és az üdülni vágyókat is elriasztaná a Balatontól.
Híradó után Dunasport. A tegnap este tragikus hirtelenséggel elhunyt Varga Zoltánt nem csak idehaza, hanem külföldön is gyászolják. A részletek Szőke Digitől.
Varga Zoltánról, a ferencvárosi futball legendáról Németországban, Hollandiában, Nagy-Britanniában is megemlékeztek. Mindenhol mély fájdalommal tudatták a szomorú hírt, és nagy terjedelemben foglalkoztak a tragédiával. Idehaza ma az MTK-FTC bajnoki mérkőzés előtt tisztelegtek emléke előtt.
Most pedig a híradó legfontosabb témái még egyszer röviden. Lezuhant a lengyel államfőt szállító repülőgép, nincs túlélő, Lech Kaczynski és felesége is életét vesztette. Éjféltől kampánycsend van, holnap 8 millió választópolgár szavazhat a következő parlament képviselőire. Fiktív webáruházak Romániában, a most elfogott csalók több száz embert vertek át az interneten. Egyre több az engedély nélküli utazási iroda Magyarországon, nem olcsóbbak a megbízhatóknál, és nehéz kiszűrni őket. A Duna Televízió Andrzej Wajda Katyn című filmjét vetíti Lech Kaczynski temetésének napján, ezzel tiszteleg a tragikusan elhunyt államfő emléke előtt. A híradó véget ért, köszönöm figyelmüket!
Vagyok. Te mondtad, hogy valamit tennünk kell pénzügyben. Na hát most én pénzsarkot csinálok. Van kamatlábunk. THM csökkentőpor. Ez a kisvállalkozói serkentőfű pedig arra való, hogy felélénkítsük vele apád vállalkozását.
Serkentőfű. Térjünk a lényegre. Üzletélénkítő csomagunkkal ingyen honlaphoz és Google hirdetéshez jut. Sőt, egy évig elengedjük apai utalásai díját. Budapest Bank.
És az aranyhal? A Zoltán.
Végre valaki megfőz helyettem. Az Averida főzőautomata megváltoztatja az életét. Annyit jelent a főzésben, mint az automata mosógép a mosásban. Gyorsan főz, magára hagyható, biztonságos, energiatakarékos, könnyen tisztítható. Bárhol használható, ahol van egy konnektor. Averida. Egy egész konyha van benne.
Töltse biztonságban nyugdíjas éveit a Veszprémi Életöröm idősek otthonában. Április 30-áig nagy kedvezménnyel leköltözhet az utolsó lakásaink egyikébe. Hívjon minket a 88-as körzet 688-100-as telefonszámon. Életöröm idősek otthona. Öröm itt élni.
Mióta a Donát kóraszerűen szedem, semmilyen korábban fájó mozdulat nem jelent gondot.
A Dona gátolja a porckopást és csillapítja a fájdalmat. Dona, a térdvédő. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.